Mihály Péter egyetemi tanár, az Államreform Bizottság egészségügyi szakmai munkacsoportjának vezetője, az Arena vendége az első fél órában, és pontosítsa kérem, hogyha rosszul értettem, eljutottunk addig, hogy egy óvatosan szabályozott folyamatban el fogunk jutni a több biztosítók egész országra kiterjedő szabályozott versenyeik, ha ezt a miniszterelnöki javaslatot, a szocialista párt elnökségi javaslatát feltöltik a megfelelő törvényekkel. Összefoglalható így nagyjából?
Én azt gondolom, egy lényeges feltétellel, hogy nyilván olyan megoldást kell találni, ami a biztosítók számára is megfelelő. Mert ha ez nincs, akkor a dologról persze nincs miről beszélni.
Tehát akkor nincs 49%, aki belépne az 51 mellé.
Igen, akkor nincs. Akkor a dolog tártalan.
Jó, erről szeretném kérdezni a műsor vége felé, de folytassuk azzal, hogy mit fogunk ebből mi biztosítottak érezni.
Tulajdonképpen az óvatos átmenet éppen azt szolgálja, hogy minél kevesebbet érezzenek azok, akik ezt nem akarják érezni. Vagyis mindenki továbbra is ugyanúgy fog járulékot fizetni, mint ahogy eddig, illetve nem fizet járulékot, mint például a nyugdíjasok. A változás ott lesz, hogy amikor ezek az egészségbiztosító pénztárak megjelennek, akkor valamilyen területi elosztás alapján valószínűleg az emberek automatikusan egy biztosítóhoz kerülnek.
Anélkül, hogy bármit is csinálnának.
Anélkül, hogy bármit is csinálnának, de a törvény hatályba lépése, vagy a rendszer indulása másnapján átléphetnek egy bármelyik másik biztosítóba, amelyikbe kívánnak.
Ennek értelmes dolog valami határidőt szabni, hát meg kéne ismernünk annak a biztosítónak a működését.
Egyelőre nincs szó arról, hogy itt erre határidő lenne, és ebben a konstrukcióban erre nincs is feltétlenül szükség.
Tehát bármikor távoli határidő sincs? Hát azért, hogyha állandóan lépkedünk ide-oda, az autóbiztosításoknál is van azért olyan határidő.
Nem, természetesen ezeket ugye itt egy picit ketté kell választani. Egyfelől nyilván lesz egy rövid átmeneti határidő, tehát mondjuk egy 2 hónapos határidő, amikor át lehet lépni egyikből a másikba, és aztán valószínűleg egy év múlva lesz egy újabb lehetőség.
És addigra már ki fognak alakulni azok a mérési módszerek, amik az egyetemekre, autóbiztosításra.
Igen.
Ezek ugyanolyan megbízhatóak lesznek, mert tehát azért lehet látni, hogy hallgatunk kérdezés, hogyha az autópiacot nézzük, akkor hiába versenyeznek itt a kereskedő, forintra megegyező árakat szoktak néha nyomni.
Néha igen, és néha nem. Ezek nem különösebben tartalmas, hogy mondjam, állítások, hogy szoktak nyomni. Jelentős árkülönbségek vannak, ha már az autót hozza fel valamelyik kedves hallgató, természetesen a benzinkutak sem ugyanazon az áron mérik a benzint, csak úgy nagyjából.
De ez akkor a mi részünkről jóval nagyobb odafigyelést igényel, tehát foglalkozni kell ezzel is.
Ezzel is foglalkozni kell, aki akar foglalkozzon is. Hát az emberek egy része nagyon is odafigyel a pénzre, nagyon is odafigyel a szolgáltatásokra, hát különböző fogyasztói szokások vannak, természetesen.
Aki nem akar vele foglalkozni, mert mondjuk lusta rá, mert mondjuk nincs annyi pénze, hogy megél, hogy úgy gondolja, hogy neki ezzel megéri foglalkozni, az hátradőlhet, biztonságban marad?
Igen, az hátradőlhet és biztonságban marad.
Mi adja meg ezt a biztonságot neki?
Az, hogy ezek a biztosítók alapvetően nagyon hasonló szabályok szerint, törvény által meghatározott szabályok szerint fognak működni, tehát ha valaki, hogy így mondjam, véletlenszerűen a legkevésbé sikeres biztosítóhoz fog kerülni, akkor sem fogja nagyon nagy hátrány érni ahhoz képest, mint aki kiválasztja magának a bizonyos szempontból legjobbnak mondott biztosítót. De persze itt bonyolódik a kérdés, mert sokfajta szempont van, és nem mindenki számára ugyanaz a szempont a legfontosabb.
Az úgynevezett alapellátás, ami leginkább a bőrünkre megy, az egy limitált mennyiségű ellátás lesz minden biztosítónál, ugyanaz?
Igen, ugyanúgy, hogy ma is egy limitált mennyiségű ellátás, hiszen ma sem vehetjük igénybe korlátlanul sem a gyógyszereket, sem a kórházi ellátást, nagyon szigorú szabályok vannak, ezek a szabályok érvényben fognak maradni, és a nagy különbség az lesz, és azért ez egy lényeges előrelépés, és meg kell mondani előre, hogy ennek persze lesznek vitatható és az emberek által vitatott eleme is, nevezetesen, hogy a szabályokat a biztosítók sokkal szigorúbban be fogják tartatni, mint ahogy ma nem tartja, mint ahogy ma senki sem tartja be.
Velünk?
Igen. Mondok egy példát. Ma és az elmúlt 15 évben természetes volt az, hogyha valaki egy háziorvoshoz, egy szakorvoshoz, ha mondja neki, kiírja. Ezt egyáltalán nem biztos, hogy egy normálisan működő biztosító meg fogja tenni. Egyrészt. Másrészt. Ha valaki, és most konkrét példát is tudnék mondani ismeretségi körből, valaki elhatározza, hogy el akar menni egy klinikára, mert meg akarja mutatni a lábát, amin egy kisebb sérülés van, akkor a háziorvos gondolkodik, ki fogja, be fogja neki ezt írni. Sőt, ma ez még úgy is megtörténik, hogy nem is látja az orvos a beteget, csak leadja a portán a beutatni.
Ami az érdekes, mert egy magasabb szintre viszi át, ami jóval drágább.
Így van, így van. És meg sem nézte, és meg sem nézte a beteget.
Tehát ez nem lesz.
Ez nem lesz, mert a biztosítók ellenőrizni fogják az orvosokat, és ellenőrizni fogják ezeket az indokolt vagy indokatlan beutalásokat.
Mi lesz annak a rendszer, hogy egy biztosító meg tudja állapítani, hogy a szakorvos az helyesen vagy ne vagy helytelenül jár?
Összehasonlítás. Ugye minden szakorvos egy hónapban több száz beteget lát el. Ezeknek az több száz ügynek az átlaga nagyon jól vizsgálható. Miért van az, hogy két egymás mellett levő kisvárosban, ahol hasonlóak az emberek, mondjuk kétszer annyi beteget utalnak be kórházba az egyik városi bőrgyógyászaton, mint a másik, ami nem stimmel.
De gondolja, hogy óriási ellenállás, mert az orvosok azt fogják mondani, hogy közgazdasági, meg biztosítási matematikusok, meg szakemberek próbálnak beleszólni a gyógyítás szofisztikált, és néhol bizony megérzésen és művészeten alapuló professziója.
De egészen biztos, hogy ebből felzúdulás lesz, mint hogy a világ minden országában folyamatosan felzúdulások is vannak, és ennek ellenére ez világon mindenütt, akár az állam, mondjuk például Angliában, ahol ugye nem biztosítási rendszer van, állami egészségügy, az állam ezt nagyon szigorúan ellenőrzi, vagy a biztosítók nagyon szigorúan ellenőrzik, azért, mert közpénzről van szó. És nagyon lényeges, hogy nem az egyes eseteket vizsgálják, hogy Mr. Smithnél mi történt, vagy Kovács Jánosnál, mert ott az orvosnak valóban a döntési szabadsága megvan, hanem a betegek átlagában, 1000 beteg egy hónapon keresztüli.
Tehát, hogyha egy orvos túl sokszor viszi magasabb szintre, akkor ott neki belőle valami baja lesz a biztosító?
Meg fogják kérdezni, meg ki fogják vizsgálni. El kell számolnia, meg kell magyaráznia, hogy miért van az, hogy mondjuk az ő rendelőjében ez lényegesen magasabb számot meg. Nagyon sok példát lehetne mondani, amelyek azért a közelmúltban napvilágot láttak. Például miért van az, hogy ma Magyarországon gyakorlatilag hétvégén nem történik szülés?
Hát erre vannak jó indulatú, meg rossz indulatú elméletek.
Így van. Na most, hogyha azért megnézzük a teljes magyar mintát, ahogy 100 000 nagyságrendben születnek gyerekek egy évben, akkor ezek el kell gondolkozni. Miért van az, hogy mondjuk súlyos műtétekre, komolyabb műtétekre már csütörtök pénteken nem kerül sor kórházakban?
Tehát a biztosító azt fogja mondani, hogy ilyen nincs, racionalizálni kell a munkát, és beosztás szerint szíveskedjen az orvos a szülés levezeni szombaton, hajnalban is?
Hát, hogyha szombaton, fordítva, ne indítsa meg a szülést pénteken az.
El tudjon menni
vikendezni. Ami nem csak, hogy ami egyrészt a beteg számára kockázattal jár, másrészt többlet anyagi költsége.
Annak mennyi lesz a költsége, hogy egy apparátus ezt ellenőrizze? Ez csak papírból a statisztikák, a havi jelentések alapján?
Ennek bizonyára jelentős költsége lesz, és hát egyébként azt kell mondanom, hogy nagyon nagy baj, hogy az elmúlt 15 évben ezek az ellenőrző apparátusok nem épültek ki, vagy csak formálisan.
Lehet, hogy ez kitérő, de miért nem? Hát ez annyira kézenfekvő, hogy ezt ellenőrizni kell. Miért csinálták meg?
Azért, mert egy monopól szervezet nem érdekelt a konfliktusok felvállalásában, és nagyon helyesen kérdezte, hogy nem lesz ebből konfliktus, de konfliktus lesz. Egy monopól szervezet ezeket sosem vállalja föl, hiszen teljesen mindegy neki, hogy a bevételek és a kiadások hogy alakulnak. Amikor a biztosítók egymással rivalizálnak, akkor bizony föl fogják vállalni ezeket a konfliktusokat.
És a biztosítók lesznek annyira erősek ahhoz, hogy le tudják törni, ha tetszik, hanem a szakma ellenállását?
Én azt gondolom, hogy ez a világon mindenütt zajlik, ez egy folyamatos birkózás, ha így mondjam. Nem legyőzésről van szó, hanem egy folyamatos egymásnak feszülésről. Igen, ez meg fog következni, persze.
Innen folytatjuk a hírek után. Mihály Péter egyetemi tanár, az Államreform Bizottság egészségügyi szakmai munkacsoportjának vezetője, az Arina vendége.